azt mondja, egy mély hang, tessék, benyitok. És kézirat halmok lőrései közül nézett ki egy szúrós szemű, tömött bajszú, homorú orcájú fiatalember. Bemutatkoztam, mondtam, hoztam novellát. Azt mondja, az kell. Novella mindig nagyon kell. Jelentek már meg írásait? Hát most speciál nem nagyon jelentek meg írásait, mutasd. Elvette, olvasni kezdte, a tekintete olyan szúrossá vált, hogy majdnem átdöfte a papírt. Engem bal sejtel megkezdtek gyötörni, aztán ledobta és azt mondta, nézd. Ez egy jó novella. Nekem mondod? Csak a címét változtasd meg, és aztán írd át az egészet. Hát elállt a lélegzetem arra a gondolatra, hogy én egy vessző elhelyezésén változtassak a szövegembe, ez egy szórendet fölcseréljek. Hát tiszta libabőr lett a hátam. Az én novellámnak forradalom volt a címe, és arról szólt, hogy egy tébolyda zárt osztályáról kiszabadulnak az ápoltak, előzömlik a várost, és magukhoz ragadják a hatalmat Budapesten. Azt mondja ő, ez a nácikról szól? Mondom, persze, látod. Akkor nem lehet a címe forradalom, mert csak egy forradalom lehetséges, a szocialista forradalom. Tehát írjuk helyette azt, hogy lázadás. Mondom, ne írjuk, hogy lázadás, meg elolvassa az én szövegemet, tudni fogja, miről van szó. Aki pedig csak a címét, az engem nem érdekel. Fölállt. Körözni kezdett a székem körül. És mint egy kidobott, lasszó, lassított filmfelvétele, rám tekerte az érvei pánybakötelét, mozdulni nem tudtam. És egy ceruzával, ami olyan hegyesre volt faragva, mint a szeme pillantása, mondatonként, szavanként csepűvé nyűjtte a szövegemet. Összes kifejezésemet a jelentésük gyökeréig vetkőztette, de úgy, hogy a szégyenükben sikoltozva kiugráltak az ablakon, pucéran. Imádott jelzőimet gombos tűre tűzte, mint a döglött lepkét. Ez volt az az óra, amikor megsejtettem, hogy mit jelent magyarul írni. És akkor született meg az az egyébként sose teljesült dacos elhatározásom, hogy én úgy, mint ő, vagy legalább majdnem úgy, mint ő, megtanulok magyarul beszélni. Ő meg egy adakozni vágyó nagy lelkűséggel, ahogy a győztes hadvezér visszaadja a rommávert ellenfélnek a kardját, azt mondja, na, van pénzed? No, igen, igen, kár. Meg akartalak hívni egy körözöttre. József Attila, azt mondja apám, amikor elmeséltem neki ezt a délután. Ki ez a József? Mi ez, hogy József Attila már megint? Sok gondot okoztam apámnak, a neki nem tetsző barátaimmal. Tudnilik, az ő szemében Szabó Lőrinc volt a költő, és hát zokon vette, hogy József Attilát többet emlegetem, mint őt. Most a teljes igazság kedvéért föltárom, hogy apám Szabó Lőrincet nem a versei miatt kedvelte, azon egyszerű oknál fogva, hogy életében tőle egy sort nem olvasott. Hanem, mint a Nagy Kristóf Patika tulajdonosa, számtalan íróval, költővel került szoros, meghitt baráti viszonyba, ami mindig egy tízpengősben öltött testet, tehát az én apám értékrendszerében ez nyomott a latban. Költő az, akinek adózunk. József Attilával háromszor, vagy talán négyszer találkozott, mindig újra be kellett őt mutatnom, elfelejtette, kifüstölgött a fejéből, mert nem kért pénzt. Ő tudnék nem tudott kérni. Én nem tartozom azok közé, akik fitymálva emlegetik Báró Hatvani Bertalant, azért, mert hosszú időn keresztül havi 200 pengővel támogatta József Attilát. Nem tudom, hogy a fitymálók akkor van nekik, havi 200 megtették volna ezt. Csak sejtem. Minden esetre egyszer megvoltam hívva a báróhoz. Egy olyan hónap sokadikán, amikor valahogy elfeledkezett erről a 200 pengőről, ott volt természetesen József Attila, csomó más író, költő, nagy társaság. És hát mindannyian tudtunk a dologról, arról is, hogy neki rettentően kellene a pénz. Hát ez minden jövedelem az életében. Kéziratpapír, tüzelő, nem sorolom minden. De hát nem mertünk szólni, csak néztük őt. Biztatólag ő még annyira nem szólt, mint mi. Ez egy tanulságos este lett. Emlékszem, hogy szóba került Hitler. Aztán, hogy hogyan ölte meg Hitler a babáját, egy Röhm nevű századost. Erről átértünk a fajtalankodásra általában, nácizmusban különösen. Ez nem egy szórakoztató téma, de tudtam figyelni. Még. Ilyen esetekben azonban törvényszerű, hogy mindig a legunalmasabb emberé lesz a szó, tehát egy negyed óra után azon vettük magunkat, hogy kizárólag Báró Hatvani Bertalan beszél, jellegzetes orhangján, mégpedig kínai és japán tus rajzokról, amelyekhez rendkívül értett. Nem figyeltem oda, számos gyengém közül az egyik, hogyha tusrajzokra terelődik a szó, akkor másfél óra után lankad a koncentráció. Viszont az idegeim fölmondták a szolgálatot, általában nem férek a bőrömben, meg számtalanszor lettem a kárvallottja. Kérlek szépen, vágtam, szerintem hanyag eleganciával a beszélő báró szavába. Lesz-e olyan kedves nekem kölcsönözni 200 pengőt, igen? Hát hasonló csend lett. Rám nézett, körülbelül úgy, mintha nem volna begombolva a nadrágom, gőze nem volt, ki vagyok. És a sokszor pumpolt gazdagok engedelmes mozdulata, farzseb, tárca elő, kezdte számolni a pénzt, még megkérdezte látva az ezüst színű nyakkendőmet, hogy